Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a Bírák könyvéből. A Bírák könyvének 19. részében így olvassuk Isten igéjét. Ugyanebben az időben, amikor nem volt király Izraelben, mint jövevény tartózkodott az Efraim hegység oldalán egy lévita, aki ágyas nőt szerzett magának Júda Betleheméből. Paráználkodék pedig nála az ő ágyasa, és elment tőle atyának házához Júdának Betlehemébe, és ott maradt 4 hónapig. Ekkor felkelvén az ő férje utána ment, hogy lelkére beszéljen, és hogy visszavigye őt. Szolgája és egy pár szamár volt vele. Az pedig bevezette őt az ő atyának házába, és mikor meglátta őt a leány atya, örvendve elé ment. És ott tartóztatá őt apósa, a lánynak atya, és ő ott maradt nála 3 napig, és ettek, ittak, ott is háltak. És mikor a 4. napon reggel korán felkeltek, és ő felkészült, hogy elmenjen, mondta a leánynak atya az ő vejének: erősítsd meg szívedet egy falat kenyérrel, aztán menjetek el. És leültek, és mindketten együtt ettek és ittak, és mondta a lány atya a férfiúnak: gondold meg, és hálj itt az éjjel, és gyönyörködjék a te szíved. Mikor pedig felkelt az a férfi, hogy elmenjen, addig marasztá őt apósa, hogy ott maradt megint éjszakára. És felkelt aztán az 5. napon jókor reggel, hogy elmenjen, és mondta a leánynak atya: erősítsd meg, kérlek, a te szívedet. És mulatozának, míg elhanyatlék a nap, és együtt evének mindketten. Ekkor felkelt az a férfi, hogy elmenjen ágyasával és szolgájával, de apósa, a leánynak atya így szólt hozzá: íme a nap már lehanyatlik, hogy beesteledjék, azért hájatok meg itt. Íme nyugalomra hajlik a nap, háj itt, és gyönyörködjék a te szíved. Holnap aztán készüljetek fel jókor reggel a ti utatokra, és menjen sátorodba. De a férfiú nem akart ott meghálni, és felkelt. Elment egész Jebúsig, ez Jeruzsálem. Egy pár terhelt szamár és ágyasa volt vele. Mikor pedig Jebus mellett voltak, a nap már igen alászállott, és mondta a szolga az ő urának: gyerünk, és térjünk be a jebuzeusok városába, és hájunk ott. És mondanék ki az ő ura: ne térjünk be az idegenek városába, ahol senki sincs Izrael fiai közül, inkább menjünk el Gibeáig. És mondta az ő szolgájának: siess, és menjünk két hely valamelyikébe, és hájunk meg vagy Gibeában, vagy Rámában. Tovább vonultak és elmentek, és a nap Gibea mellett ment lefelettük, amely Benyáminé, és oda tértek, hogy bemenjenek és meghájanak Gibeában. Mikor pedig oda bement, leült a város piacán, mert nem volt senki, aki őket házába behívná éjszakára. És íme egy öreg ember jöve a munkából, a mezőről, késő estve. Ez a férfiú az Efraim hegységéről való volt, és csak jövevény Gibeában, míg a helynek lakói benyáminiták voltak. És mikor felemelte szemeit, és meglátta azt az utas embert a város piacán, mondta az öreg ember neki: hova mégy, és honnan jössz? Ezt pedig mondanék ki: megyünk Júda Betleheméből az Efraim hegység oldaláig, ahonnan való vagyok. Júda Betlehemében voltam, és most az úr házába megyek, és nincs senki, aki házába fogadna engem. Pedig szalmánk és abrakunk is van szamaraink számára, és kenyerem és borom is van magam és a te szolgálód és emez ifjú számára, aki szolgáddal van, úgyhogy semmiben nem szűkölködünk. Ekkor mondta a vén ember: békesség neked! Mind arra, ami nélkül csak szűkölködöl, nékem lesz gondom, csak nem hálsz itt az utcán. És elvezette őt a házához, és abrakot adott az ő szamarainak, aztán megmosták lábaikat, és ettek és ittak. És mikor vígan laknának, íme a város férfiai, Béliál fiainak emberei körülvették a házat, és az ajtót döntögetve mondának az öreg embernek, a ház urának: hozd ki azt a férfit, aki a házadhoz jött, hogy ismerjük meg őt. És kiment hozzájuk az a férfi, a háznak ura, és mondta nekik: ne, atyám fiai, ne cselekedjetek ilyen gonoszt, minek utána az a férfi az én házamhoz jött, ne tegyétek vele azt az alávaló dolgot. Íme itt van hajadon leányom és az ő ágyasa, ezeket hozom ki néktek, és ezeket nyomorgassátok, és tegyetek velük azt, ami csak tetszik. Csak e férfiúval ne cselekedjétek azt az alávaló dolgot. A férfiak azonban nem akartak rá se hallgatni. Ekkor kézen fogta a férfi az ő ágyasát, és kivitte nekik az utcára. Ezek pedig megszeplősíték őt, és gonoszul élének vele egész éjszaka, reggelig, és csak mikor feltetszett a hajnal, akkor bocsátották el. És elment az asszony víradat előtt, és reggel ott rogyott össze annak a férfiúnak háza ajtajánál, melyben az ő ura volt reggelig. Mikor pedig felkelt az ő ura reggel, és kinyitotta a ház ajtaját, és kiment, hogy útnak induljon, íme az asszony, az ő ágyasa ott feküdt, elterülve a ház ajtaja előtt, és kezei a küszöbön. És mondané ki, kelj fel, menjünk el! De az nem felelt neki. Ekkor feltette őt a szamárra, és felkelt a férfiú, és elment hazájába. És mikor hazaért, kést vett elő, és megfogta ágyasát, és tagról tagra szétvagdalta őt 12 darabba, és szétküldözte Izrael minden határába. Lőn pedig, hogy mindenki, aki ezt látta, azt mondta, nem történt, és nem láttatott ehhez hasonló dolog, mióta csak feljöttek Izrael fiai Egyiptom földjéből mind a mai napig. Gondolkodjatok-e dolog felől, tartsatok tanácsot, és beszéljétek meg. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben, és tegye annak magyarázatát érthetővé, építővé minnyájunk számára. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, Jézus Krisztus, imádunk téged, aki magad vagy a jó. Köszönjük néked, hogy hangodból is ezért szól a jóság, és köszönjük néked, hogy amikor megszólalsz, akkor szavaidban megleljük az örökké valóság jó édességeit. Kérünk téged, hogy tápláld most a lelkünket az örök életnek beszédével. Köszönjük te néked azt, hogy megállhatunk előtted ebben a házban, és rád figyelhetünk. Adjál a mi szívünkbe hitet, bizalmat irántad, a te igéd iránt. Segíts, hogy meg tudjuk azt ragadni, szívünkbe tudjuk zárni, magunkkal tudjuk vinni, és követni tudjuk mindazt, amit követni parancsolsz. Köszönjük néked, Urunk, hogy hálaadással is hozzád fordulhatunk, hiszen mögöttünk van megint egy hét. Köszönjük mindazt, amit kaptunk tőled, úgy földi, mint lelki javakban. Áldunk téged azért, mert megőriztél, mert volt ételünk, italunk, ruházatunk, tető a fejünk fölött. Köszönjük néked, hogy minden nehézség között is megtapasztalhattuk a te megerősítő, kegyelmes lényedet. Kérünk téged arra, hogy hadd töltse be most a szívünket igazi hála mindazért, amit elvettünk tőled. Köszönjük néked, hogy most rád figyelhetnek a mi szemeink. Kérünk, hogy lelked által tedd élővé és hatóvá te igédet, és add, hogy az tényleg a szívünkig hatolhasson, ne csak a fülünkig. Neved dicsőségéért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 380. dicséretünk 7. versét. A 380. dicséretünknek a 7. versét, ami így kezdődik. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket, a te szent igéddel neveljed hitünket. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból olvassuk. Bírák könyve 19. részének 30. verséből, ennek második feléből. Gondolkodjatok-e dolog felől, tartsatok tanácsot, és beszéljétek meg. Hogy foglaljunk helyet. Elmúlt vasárnap a Bírák könyvének utolsó versét vettük, ami úgy hangzott, hogy azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. Ezzel a rövid mondattal jellemezte Isten lelke azt a korszakot, Izrael kultúráját abban az időben. Abban az időben mindenki azt tette, amit jónak látott. Megértettük múlt vasárnapon, hogy az a mondat az erkölcs területére kalauzol minket, aminek az alapkérdése az, hogy mi a jó. És feltárja előttünk az a mondat azt is, hogy abban a korban a jót, vagyis az erkölcsöt, mondhatnánk úgy is, hogy az életet, az egyes ember határozta meg. Minden élethelyzetben azt cselekedte minden egyes ember, amit jónak látott. Láttuk azt is, hogy ez milyen súlyos következményekkel járt abban az időben, hiszen annak a kultúrának lassú haldoklását okozta, és az, hogy nem döntötte végképp romokba, csak annak köszönhető, hogy Isten kegyelmes volt az ő népéhez. Megérthetjük azt is, hogy ennek a mindenki azt tette, amit jónak látott, ennek csak egyetlen egy helyes és jó alternatívája lett volna. Azt tudnélik, hogy megbékülnek az Istennel, és aztán elkezdik keresni és cselekedni azt, amit ő jónak lát, amit ő jónak mond. Az lett volna az egyetlen helyes dolog, hogy megengedik azt, hogy az életet ő határozza meg. A mai istentiszteletünkön felolvasott igerész, az bepillantást enged nekünk abba a korba. Milyen az, amikor valahol, egy társadalomban, egy kultúrában az emberek azt csinálják, amit jónak látnak, egy adott élethelyzetbe. Mi lesz ott? Mi történik ott? Ez a felolvasott igerész a Szentírásnak az egyik legdöbbenetesebb része. És tulajdonképpen a történet még ezek után folytatódik tovább, aki ismeri a Bibliát tudja, hogy a következő két részben is ennek a most elolvasott történetnek az utó történéseit láthatjuk, amik hasonlóképpen zűrzavarosak és tragikusak, mint ez az első rész, amit hallottunk. Most ennek a résznek alapján, amit felolvastunk, kell elgondolkoznunk azon, hogy mi jellemzi azokat, akik azt teszik, amit jónak látnak egy adott élethelyzetben. Mi jellemzi az ilyen embereket? Sok mindent lehetne itt felsorolni, mert rendkívül gazdag tanításokban ez a rész. Én csak néhány dolgot szeretnék itt megemlíteni. Először is az, hogy úgy tűnik nekem, illetve valószínűleg mindnyájunknak, hogy ennek a történetnek a szereplői igen magabiztosak. Igen magabiztosak. Önmagukat tekintik a jó forrásának, és az a meggyőződésük, hogy ők jól cselekszenek. Nagy lelki nyugalommal viszi véghez mindenki azt, amit véghez visz. Itt van ez a lévita, aki úgy tűnik, hogy nagyon jól érzi magát az életben, nincs neki semmi különösebb problémája, elvesz egy nőt, illetve pontosabban nem is veszi el, hanem ágyasként maga mellé veszi. Már itt kezdődnek a problémák, ha Isten felől nézzük ezt a dolgot. De hát ő szerint ez nem baj, úgy összeáll valakivel. Akivel összeáll, az egy parázna nő. Hát az se nagyon zavarja, hogy ő egy prostituált, pedig hát csak izraelita volna, ahol ez nem annyira volt megengedett Isten törvénye szerint. Tehát ő ezt is a nagy nyugalommal csinálja. Aztán, ahogy megy tovább a történet, itt vannak ezek a Károli szerint Béliál fiai, vagy gonosz emberek az újfordítású Biblia szerint, akik igazából ilyen biszexuális emberek voltak, akik hol férfiakkal feküdtek le, hol nőkkel, mikor mi jött. Ezt is nagy lelki nyugalommal tették. Olyan különösebben nem zavart őket ez a dolog. Az se zavart őket, hogy az az asszony ott meghalt ténykedésük következtébe. Tehát van egyféle nyugalom, egyféle békesség az emberekbe, olyan jó meggyőződéssel csinálják azt, amit csinálnak. Mondhatnám így, én így fogalmaztam meg, hogy magabiztosan csinálják, amit csinálnak, és nyoma sincs annak, hogy kételkednének afelől, hogy ők a jót teszik. Ők meggyőződéssel vannak arról, hogy ők jól cselekszenek. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy sajnos ma is az emberek legnagyobb része így van. Ő a jó meghatározója, és mindig azt csinálja, amit ő jónak lát. Meg van győződve arról, hogy jól cselekszik. Ő alapjába véve egy jó ember. Hiszen mindig azt csinálja, ami neki jónak tűnik, amit jónak lát, amit jónak érez. Senki sem olyan elvetemült, hogy azt csinálja, amit rossznak lát. Nem? Hát azok már tényleg nagyon elvetemült emberek, akik olyasmiket visznek véghez, amit ők maguk is rossznak látnak. Én vagyok a jó mércéje, azt teszem, amit jónak látok, következésképpen amit csinálok, az jó. De tényleg, ami esetünkben is elmondható, az a jó, amit jónak látunk, testvérek. Jónak láttunk valamit, megtesszük, az biztos, hogy egy jó tett. Jónak látjuk a homoszexualitást. Ettől ez jó? Vannak, akik szerint ez teljesen jó dolog. Maga biztosan állítják nekünk, hogy ez egy jó. Mit vagyunk mi ezen fölakadva? Jónak látjuk az abortuszt. Ettől ez jó? Egy csomó nő azt mondja, hát jó, mi van ebben, nem kell ezen problémázni. Ezt jónak látom, tehát ez jó cselekedet. Jónak látjuk a házasságtörést. Hát akkor ez is jó dolog, nem? Milyen jó. És ha már megteszem, akkor jót cselekedtem. Vagy jónak látom a hitetlenséget. Jónak látom nem bízni az Úrban. Következésképpen ez jó, ha én hitetlenül élem az életemet. Értjük, testvérek, hogy milyen borzasztó dolog ez? Amikor egy ember azt hiszi, hogy ő határozza meg a jót. Utána véghez viszi azt, amit ő jónak lát, és aztán meg azt hiszi, hogy ő jól cselekedett. Az ilyen embernek elkezdjük magyarázni, testvérek, hogy te bűnös vagy az Isten szemében, akkor csak nézd, széttárja a karját, és azt mondja, én bűnös? Hiszen mindig azt cselekszem, amit jónak látok. Én egy jó ember vagyok, nekem nincs lelkiismeret furdalásom. Miért tartsak én bűnbánatot? Tartson az bűnbánatot, aki úgy cselekszik, ahogy rossznak látja. Azt tartson bűnbánatot. Én úgy cselekszem, ahogy jónak látom. Én jót cselekszek. Miért tartsak én bűnbánatot? Miért lennék én bűnös ember? Miért legyen lelkiismeret furdalásom? Miért férjek a kárhozattól? Ki nyer üdvösséget, ha nem én? Aki azt teszem mindig, amit jónak látok, és amit csinálok, az következésképpen jó. Én egy jó ember vagyok. Mit ijeszgettek ti engem a kárhozattal? Ezek az emberek, testvérek, sértésnek tartják, ha valaki az egyes cselekedeteiket, amit ők jónak gondoltak, és úgy vittek véghez, valaki gonosznak minősíti, alávalónak, esetleg bűnösnek. Kikérik maguknak, vérik sértődnek. És maga biztosan állítják, hogy én azt tettem, amit jónak láttam, és ezért ez jó dolog. Szörnyű lesz az, testvérek, hogy ezek az emberek egyszer ott fognak állni Isten előtt, amikor meghalnak, oda kell menniük majd, és azt fogják hallani, talán Istentől, hogy amit ők jónak láttak, és jó cselekedetnek tartottak, azt Isten gonosznak látja. Bűnnek látja, bűnnek ítéli, és a bűn zsoldja a halál, kárhozatra ítéli őket ezért. Tehát ez, testvérek, egy szörnyű csalódás lesz, amikor emberek, akik egész életükben azt hitték nagy magabiztosan, hogy ők a jó meghatározói, és amit csinálnak, azt azért teszik, mert jónak látják, és ők ezért a jót cselekedték, és ők tulajdonképpen jó emberek, egyszer csak Isten ott áll előttük, és megmondja nekik, hogy az egészet rosszul gondoltátok. Az egészet rosszul gondoltátok. Mert a jó meghatározója én vagyok, és én is voltam, és én is maradok örökön örökké. És lehetséges, hogy amit ti jónak látotok, azt én bűnnek látom. És megbüntetem. Mégpedig örökké való ítélettel. Szembesülni kell majd azzal az ilyen embereknek, hogy egy tévhit, a saját tévhitük áldozatai lettek. Jobb, testvérek, itt a földön elveszíteni a magabiztosságunkat. És megengedni Istennek, hogy ezt tulajdonképpen ő szétoszlassa, eloszlassa bennünk. Jobb elkezdenünk bizonytalankodni, és elkezdeni kérdezni az Istent, Uram, ebben a helyzetben, vagy abban a helyzetben, mi a jó? Vagyis mi a te akaratod? Kell kérdeznünk, hogy kérnünk őt, hogy mutasd meg nékem a te akaratodat. És kérnünk őt abban is, hogy segítsen követni az ő akaratának a követésében, mert az az akarata jó. Ha azt követjük, amit ő mutat, amit ő jónak mond, akkor nem fog bennünket soha csalódás érni. Emberek lehet, hogy elítélnek majd, de Isten nem ítél el. Mert azt cselekedtük, ami jó az ő szemeiben. Különös dolog, testvérek, az, hogy ezek a magabiztos emberek, hogy egy pillanatra még visszatérjek hozzájuk, tehát akik azt hiszik, hogy ők határozzák meg a jót, és aztán azt, amit jónak látnak, azt csinálják, és aztán utána azt hiszik arról is, hogy az is jó, és ők tulajdonképpen jó emberek. Az ilyen emberek csak felszínesen tűnnek magabiztosnak. A mai korban sokszor tapasztaltam azt, és itt a tapasztalataimra tudok csak hagyatkozni, hogy az ilyen emberek magabiztossága nagy részt látszat csupán, külső látszat, mert a szívükben mégiscsak ott van a bizonytalanság. És igazából, lehet, hogy nem vallják be önmaguknak, vagy egymásnak, vagy másoknak, igazából mégis bizonytalanok abban, hogy mindig a jót cselekszik-e. Bár azt tudják, hogy ők a jót akarják cselekedni, amit ők jónak látnak, de nem biztosak abban, hogy egy adott élethelyzetben az a jó, amit csinálnak. Van a bizonytalanságnak az árnyéka a szívükben. Hát én a jót teszem, de biztos, hogy ebben a helyzetben ez a jó. Nem tudom biztosan, hogy ez jó lesz, de úgy érzem, hogy ez lesz a jó, amit tennem kell. Hát megteszem. Ott van a nagy magabiztosság mögött a nagy bizonytalanság. Az elbizonytalanodást azt okozza az, hogy az emberek egyrészt ugye nem látnak a jövőben, nem tudják, hogy egy mostani tettüknek, amit ők jónak gondolnak, mi lesz a következménye holnap vagy holnap után. Másrészt meg elbizonytalanítja az embereket az, hogy sokszor nagyon rossz a tapasztalatuk. Saját maguk jó döntéseivel kapcsolatban, mert lehet, hogy valamit tegnap jó döntésnek tartottak, aztán kiderült 2 nap múlva, vagy 10 év múlva, hogy nagyon rossz döntés volt. És aztán a rossz tapasztalatok elbizonytalanítják így az embereket. Rájönnek arra maguktól is, amit a példabeszédek könyve mond, hogy van olyan út, ami jónak látszik az ember előtt, a vége mégis a halálba vezet. Kedves testvérek, ez a bizonytalanság elég kínos azért. Az emberek csinálják a dolgokat, és tulajdonképpen a jót szeretnék, vagy a jót akarják, de nem biztos, és magabiztosan meg is csinálják, ki is mondják, de azt, amit éppen jónak látnak, de ugyanakkor mégiscsak bizonytalanok. Ez a bizonytalanság elég kínos, ahogy mondtam. És nehéz ezzel együtt élni. Ezért úgy ítélem meg, hogy ezért fordul sok ember például a horoszkópokhoz. Vagy a jósokhoz. Kell valami szilárd pont, ami megerősít engem abban, hogy tényleg a jót csinálom. Legalább a csillagok erősítsenek meg, vagy a jós, madárjós, az erősítsen meg, hogy tényleg, én úgy gondolom, hogy ez lesz, de valaki valami külső személy, vagy dolog erősítsen meg benne, hogy tényleg az úgy jó lesz. Isten nem kell, hogy esetleg ő erősítsen meg, de a csillagok azok igen. A jósok azok erősítsenek. Külső támpont. Ha azokkal összhangba döntök, akkor biztos jól döntök. Az emberek aztán ezek a bizonytalanságukról árulkodik az is, hogy aggatják magukra különböző ilyen talizmánokat, ilyen védő amuletteket. Azért, hogy megvédje őket a esetleges rossz döntéseik következményeitől. Valamiféle védelem alá helyezzék magukat azért, mert ők a jót akarják csinálni, meg ők meggyőződések, hogy a jót is csinálják, meg jó emberek ők, de azért ki tudja, hogyha mégis hibáznak, hát a rossz következményektől legalább valami vagy megvédje őket. Lóhere, vagy patkó, vagy nem tudom én micsoda. Testvérek, a bizonytalanságunk szétoszlatását egyedül Isten tudja igazán megtenni. Ő az, aki nem fog minket soha megerősíteni akkor, hogyha úgy élünk, hogy azt csináljuk, amit mi jónak látunk. Isten nem fog ebben minket megerősíteni. Ebbe elbizonytalanít. De abban megerősít, hogy az ő akaratát cselekesszük. Ha tényleg azt csináljuk, amit ő jónak lát, amit ő jónak mond, akkor ebben Isten meg fog minket erősíteni. És eloszlatja a szívünkből a bizonytalanságnak az árnyékát. Nem fogunk kételkedni abban, hogy biztos, hogy ez a jó. Igen, tudjuk, biztos ez a jó, mert az Úr ezt mondta nekem, és ezért csinálom. És nincs bennem bizonytalanság akkor. Ha az Úr akaratát cselekesszük, akkor ő is biztossá tesz bennünket, hogy így mondjam, határozottá tesz bennünket. A jóban, a valódi jóban. De hadd lépjek most tovább ettől a magabiztosság témájától, mert ebben a történetben nem csak azt látjuk, hogy bizonyos emberek nagy magabiztossággal csinálják a gonoszt, a rosszat, hanem azt is látjuk, hogy ebben a korban az emberek megbízhatatlanok. Megbízhatatlanok. A lévita megpróbál legalábbis bízni az ágyasban, amikor maga vellé veszi, de azt olvasjuk a történetben, hogy ám de az ágyas megcsalta őt. Aztán az ágyas után megy a lévita, ott addig beszél, amíg visszaédesgeti magához, és aztán elindulnak hazafelé. Az ágyas megpróbál bízni a lévitában, ám de a lévita kilöki az éjszakába. A gonosz embereknek a karjaiba. Az úton, amikor mennek Gibea felé, elmennek Jebús mellett, Jeruzsálem mellett a vándoraink, és a lévita próbál bízni a jeruzsálemiekben, akik nem zsidók abban az időben, hanem jebuzeusok, így nevezik őket, jebuzeusok. Ám de a szolga azt mondja, ne menjünk be oda, mert nem bízik a jebuzeusokba. Ki tudja, hogy mi lesz, mi történik ott velünk, zsidók vagyunk, ha bemegyünk a jebuzeusok közé, hát ki tudja, mi történik ott. Menjünk inkább, mondja a szolga, egy vérünkbeli emberek lakta városba, menjünk itt Gibeába vagy valami. Jó, menjünk Gibeába, azokban megbíznak. Aztán kiderül, hogy a gibeaiak milyen emberek. Lehet jobb lett volna nekik, hogyha bemennek a jebuzeusok közé. És nem mennek a zsidó testvéreik közé. Itt testvérek, ebben a történetben ez egy különös lebegést okoz, egy különös érzést okoz az embernek ez a megbízhatatlanság, ami át és át járja ezeket az embereket, akik itt szerepelnek előttünk. És vajon testvérek, ma mi járja át a szellemi légkört, világszerte? De ne menjünk olyan messzire, maradjunk magunk között. Nem érezzük a megbízhatatlanságot, testvérek? Kell, hogy érezzük azt, hogy az emberek ma igazából megbízhatatlanok. Érezzük ezt. Nem jó érzés egyáltalán, de érezzük, hogy ez van. Egyszerűen érthető dolog, mert ha egy ember maga határozza meg, hogy egy adott helyzetben mit lát jónak, akkor lehet, hogy amit ma jónak lát egy órakor, azt holnap egy órakor már nem fogja jónak látni. Lehet, hogy ma megígér valamit az úrasztala mellett, de holnap már nem látja jónak, mert ezt jónak látta, de holnap után már nem fogja jónak látni azt, hogy azt az ígéretét betartsa, és megváltoztatja a magatartását. Jónak látja, hogy hűséget fogadjon a feleségének, vagy a férjének az úrasztal előtt, de aztán már nem látja jónak 2 év múlva, hogy azt betartsa. Megbízhatatlanság jelenik meg az emberi kapcsolatokban, ami egyébként teljesen lehetetlenné teszi az emberi kapcsolatokat. Széthullást idéz elő, akár egy családban, egy gyülekezetben, bárhol. Az egész társadalom szintjén a társadalom széthullását okozza. Megbízhatatlanság. Hát testvérek, tényleg látjuk, itt hiába fogad ma valaki valamit, hiába erősíti esküvel, hiába ígér meg 10-szer valamit, az adott szó mit ér ebben a mi kultúránkban? Vannak kivételek persze, de úgy általában azért szerintem egyetértünk ebben, hogy semmit. Az emberek megígérnek valamit, mert akkor jónak látják, de holnap már nem fogják azt jónak látni, akkor mintha nem is tettek volna semmi ígéretet. És így kialakulnak testvérek, kialakul az emberekben a csalódottság. Ránézünk, csak gondoljunk magunkra. Egy nagyon kellemetlen érzés, hogy úgy érezzük, hogy jó, becsaptak bennünket. Mert mondtak valamit, megígértek valamit, aztán utána fütyültek az ígéretre. És mi ott állunk becsapottan, csalódottan. Az emberek nagy része ilyen becsapott, ilyen csalódott, a másik emberbe csalódott ember. Aki kapott 1 pofont, 2 pofont, 3 pofont, 150 pofont az életbe, és aztán utána fogja magát és azt mondja, mostantól nem is fogok bízni az emberekben. Teljesen bizalmatlanná válik az emberek iránt, a negatív tapasztalatai szerint, alapján. És aztán pedig azt mondja, hogy a legtöbb, amit tehetek, hogy önmagamban bízok. Ez a magamban még talán megbízhatok. Az emberekben nem, magamban igen. Megszokja az ember, minél inkább öregszik, hogy másokra nem nagyon támaszkodhat, csak önmagára. Nagyon ritka dolog, hogy valakire rábízzuk magunkat, és valakibe megbízunk. Az emberek, testvérek azt látjuk, hogy belekerülnek egy kis kalitkába, nincsenek körülöttük emberek, akikben igazán bízhatnának, csak önmagukban bíznak. Benne vannak egy olyan kalitkában, ami nincs rés a másik ember felé, vagy valami kis repedésen esetleg átkukucskálnak, néha, de gyorsan azt is befalazzák. Élnek az emberek a maguk kis cellájában, magukban bízva. És hallják is a tévéből, meg a rádióból, hogy a legtöbb, amit tehetsz, sőt, ez a legjobb, amit tehetsz, hogy bízol önmagadban. Hát aztán bíznak önmagukba. A társadalom meg esik szanaszét. A családok meg esnek szanaszét. Az emberek élete meg esik közben szanaszét. Mert így nem lehet élni. Azt látjuk, testvérek, a Bibliában, hogy a keresztény ember az nem az Istenben hívő ember. Az az ember, aki engedő, hogy Isten szabja meg a jót neki. Az ilyen ember az nem lesz egy megbízhatatlan ember. Az ilyen ember hűséges ember lesz. Hűséges ember lesz. Ez a keresztjének jellemvonása. Isten az ő hűségükön, az ő megbízhatóságukon dolgozik. Ha mi keresztjének vagyunk, akik Istent látjuk az abszolút jónak, és azon vagyunk, hogy azt kövessük, amit ő jónak lát, akkor ő bennünket ilyen megbízható emberekké formál, még akkor is, hogyha mi igen megbízhatatlan emberek volnánk úgy természetünk szerint. Ő mégis megbízhatóvá formál bennünket, sőt, még azt is elvégzi a szívünkben, testvérek, hogy elkezdjünk mi is bízni a másik emberben. Elkezdjünk bízni netalántán egy hívő testvérünkben is. Még ezt is munkálja az Isten. Bizalommal forduljunk valakihez. Sőt, horribile dictu, még azt is kimunkálja Isten, hogy egy hitetlen ember felé bizalommal forduljunk. Mi, akik olyan sok pofont kaptunk már, és annyiszor csalódtunk, egyszer csak Isten arra tanít bennünket, hogy tanuljál bízni a körülötted élő emberekben. Még akkor is, hogyha csalódni fogsz bennük. Mégis bízzál bennük. A hívő ember az a testvérei, hívő testvérei, sőt még a hitetlen emberek felé is bizalommal tud fordulni, miközben ő maga egyre megbízhatóbb emberré kell, hogy váljon, ha Isten kezében van. A hívő ember, testvérek, nem önmagától képes erre, hanem az Úr teszi erre képessé őt. Az Úr teszi képessé, hogy megbízhatóvá váljon, és bízni tudjon a másikban. Az Úr tesz erre képessé. A hívő ember azt tapasztalja, mondjuk lépten nyomon napról napra, hogy én, hozzám, az én megváltó Uram, bizalommal fordul. Pedig, ha valakinek, akkor én az én Uramnak kismilliószor okoztam már csalódást. Az Úr bízik bennem, pedig tőlem más se kap, mint pofonokat, és csalódásokban van része. És mégis hozzám fordul, és megbocsát, bizalma van hozzám, és mindig újra kezdi velem a foglalkozást. Nem tagad meg engem, nem dob el engem, nem fordul el tőlem, pedig megtehetné, és ezáltal az Úr testvéreim bennünket képessé tesz arra, hogy így mondjam, mert tapasztalatunk, vele való tapasztalatunk által képessé tesz arra, hogy mi is egyrészt megbízható emberre legyünk, mint amilyen ő is, mert hogy azt is tapasztaljuk, hogy ő is megbízható a számunkra. Napról napra tapasztaljuk ezt is. Az Úr pedig azt mondja, most te is legyél megbízható ember, de mondom, megértjük és képessé is válunk arra, hogy ahogy az Úr bizalommal fordulózzák, mi is bizalommal tudjunk fordulni más emberekhez. És lehet, testvérek, hogy hitetlen emberekhez bizalommal fordulva valami olyasmit viszünk bele az életükbe, amire nagyon nagy szükségük van. Mert hogy ezeknek a szerencsétlen, hitetlen, istentelen embereknek, akik élnek a maguk belátása szerint, ezeknek az embereknek, akik élnek a maguk belátása szerint egy kis börtönben, magányosan, ezeknek az embereknek szüksége van arra, hogy néha legalább tapasztalják, hogy valaki megbízik bennük. Hogy valakinek van valami bizalma hozzájuk. Talán ezáltal a bizalom által egy kicsit gyógyítjuk azt a másik nyomorult embert, bár nem az a célunk elsősorban, hogy mi meggyógyítsuk, hanem az, hogy igazi keresztjénné legyen. De ha bizalmatlanok vagyunk iránta, akkor lehet, hogy mi magunk akadályozzuk őt abban, hogy az Úr felé forduljon. Abban a korban jellemezte az embereket a megbízhatatlanság és a bizalmatlanság is. A mai korban is így van, de Isten ezt nem nézi jó szemmel. Ő megbízható és bizalomra kész embereket formál belőlünk is ebben a korban. Végül az utolsó dolog, testvérem, amire még kitérnék. Azzal a korral kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy ott az emberek ítélet alatt álltak. Ítélet alatt álltak. Nem csak arról volt szó, hogy magabiztosak voltak a bűnben, a bűn cselekvésében. Nem csak arról van szó, hogy megbízhatatlanok voltak, hanem arról is, hogy Isten ítélete nyugodott a fejükön. Azokat az embereket ott, akik a jó meghatározását kitépni igyekeztek az Isten kezéből, és azzal a lehetetlenséggel próbálkoztak, hogy ők határozzák meg a jót, ezeket az embereket Isten ítélettel sújtotta. Maga az egész állapot, ami ott kialakul, az az ítélet rajtuk. az az egész nyomorult össze-vissza káosz, ami van ott ebben a korban az emberek között, ez maga az ítélet már. Mondhatnánk úgy is, hogy az örökké való ítéletnek, a kárhozatnak az előszele. Az örök halál előszele fújdogál ott Izraelben a bírák korában. De testvérek, ma is fújdogál már ez a szél. Az örök halálnak, az örök kárhozatnak az előszele. Itt lebeg közöttünk. A mi magyar kultúránk sorai között is. Vagy magyar népünk sorai között is. Az egész európai kultúra fölött, a világnak a kultúrája fölött, testvérek. Az örök halálnak a szelei fújdogálnak már. Érezzük ezt a nyomorúságot, amit egyre inkább elszabadul magunk körül, nem is tudunk vele mit kezdeni. Úgy érezzük, és jól is érezzük, hogy emberi elővel mindez már megállíthatatlan. A felbomlási folyamatok egyszerűen megállíthatatlanok. Ha ezt érezzük, testvérek, akkor nem vagyunk egyáltalán irreálisak. Nagyon is reálisan látjuk a mostani körülményeket. Ez a valóság. Ez nem, sajnos már nem vészmadárkodás. Ha elmondom, vagy bárkinek elmondjuk, hogy ez a világ borzasztó állapotok felé halad. Nem vészmadárkodás. Ez a valóság, testvérek. Mégpedig az a valóság, amit maga a Biblia is elénk ad. Mert itt az események pontosan arra mennek, amerre a Biblia mutatja nekünk. Amerre Isten elmondja nekünk, hogy a világ az utolsó ítélet előtt borzasztó körülmények közé fog megérkezni. Isten ítélete ez. De mindez, testvérek, ez a nyomorúság, ami körülöttünk bontakozik, semmi ahhoz képest, ami az utolsó ítélet után szakad az emberekre. Az örök kárhozathoz képest a világ utolsó ítélet előtti nyomorúsága az egy karib-tengeri nyaralás. Az utolsó ítélet, testvérek, és az utána bekövetkező kárhozat azok számára, akik oda kerülnek, minden képzeletet felülmúló nyomorúság és szenvedés lesz. Isten nem tűri el, testvérek, mert ő szent Isten, nem tűri el, hogy az emberek, bárki az emberek közül, kiragadja az ő kezéből a jó meghatározásának a jogát, és magához ragadja önmagát, mint egy Isten helyébe téve, meghatározza, hogy ez a jó, meg az a jó. Isten ezt nem tűri el. Ez ellene való nyílt lázadás, amire ítélettel válaszol már itt a Földön is, de mondom, az örökké valóságban is. Ezt, testvérek, akár melyikünk életére nézve is igaz. Akármelyikünk életére nézve igaz. Isten ítélete nyugszik nem csak a társadalmon, nem csak egy kultúrán, saját magunk életén is, ha mi arra vetemedünk, már pedig másra nem is igen tudunk vetemedni, mint hogy kiragadjuk Isten kezéből a jó meghatározásának a jogát, és elkezdjük mi meghatározni, hogy mi a jó. És elkezdjük azt cselekedni az egyes élethelyzetekben, amit éppen jónak látunk. Isten erre ítélettel válaszol. És az életünk, a mi életünk is széthullik, már a halálunk előtt is széthullik, de az örök ítéletben pedig még inkább szét fog hullni. Nyomorult szenvedés ér bennünket utol. Testvérek, az ítélet alól minden korban egyetlen úton lehet kimenekülni. Egyetlen egy úton. És ez az ítélet alól kivezető út az Úr Jézus Krisztus, ami drága megváltónk. Ő az út, ami kivezet az ítéletből, sőt, átvezet minket az üdvösségbe. Egy boldog állapotban már itt a Földön, de aztán a halálunk után, vagy az utolsó ítélet után is. A boldog állapotba vezető egyetlen út az Úr Jézus Krisztus. Egyszerűen hozzá kell fordulnunk, meg kell térnünk ő hozzá. Bűnként kell megvallanunk előtte, hogy nem őt tekintettük a jó egyedüli meghatározójának, minden élethelyzetben nem megpróbáltuk esetleg magunkat tolni a helyébe. Ez lázadás, ami bűn. Ezt a bűn pedig meg kell vallanunk az Úrnak. Abban az ígéretnek a tudatában, hogyha megvalljuk a bűneinket, megbocsát nekünk. Ezt a bűnt is megbocsátja. Jézus Krisztus ezért a bűnért is meghalt, és erre a bűnre is, mint minden egyéb bűnre, van bocsánat. amit magunkhoz ölelhetünk, köszönettel és hálával. És aztán pedig további lépésként elismerhetjük, hogy egyedül az Úré a jó meghatározásának a joga, és ezt a jogot önmagunk életére nézve is vissza kell tenni az ő kezébe, rá kell bíznunk azt, hogy határozza meg nekünk, ő maga, az ő igéje által, hogy mit tart ő jónak. Kérnünk kell utána, hogy adjon nekünk erőt az ő akaratának a követésére, a jó cselekvésére. A jó cselekvésére, mert a jó az ő akarata. Olyan csodálatos dolog, hogyha az Úr Jézusé lesz így a szívünk, akkor még azt is megtapasztaljuk, hogy mi tulajdonképpen általa szabadokká tétettünk a jónak a cselekvésére. A hívő embernek szabad jót cselekedni. Nem kell. Szabad. Szabad neki nem visszaütni, szabad neki megbocsátani, szabad letenni a poharat, szabad újrakezdeni valakivel egy kapcsolatot. Szabad. Ez a szabadságunk az Úr Jézustól származik, és bizony kérlek benneteket, és kérem magamat is, hogy éljünk ezzel a szabadságunkkal. Cselekedjük azt a jót, amit az Úr ad elénk. Íme annak a kornak néhány vonása, pontosabban az ott élő embereknek néhány vonása, magabiztosak a gonoszságban, ugyanakkor megbízhatatlanok, és az egész társadalmon, az emberek fején ott van az Istennek az ítélete. Láttuk, hogy ez nem csak akkor igaz, hanem a mai kornak is, a mostani emberiségnek is helyes diagnózisa, de láttuk azt, hogy Isten bennünket ki akar vezetni, ki akar húzni az ítélet alól, Jézus Krisztus által, és akar bennünket nem magabiztossá tenni, hanem akarja, hogy biztosak legyünk abban, hogy ő a jó, és amit ő akar, az jó. És akar abban is biztossá tenni, hogy amikor azt csináljuk, amit ő jónak lát, akkor helyes úton járunk. És végül Isten azon formá, abban is munkálkodik, hogy mi olyan emberek legyünk, akikben mások megbízhatnak. Hűséges emberek legyünk. És olyan emberek legyünk, akik képesek a másik emberben is megbízni. Akár hívő az illető, akár még nem az. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy üzeneted van számunkra, és köszönjük, hogyha ez az üzenet nehéz és nehezen elhordozható, Isten, mégis elmondod nekünk. Nehéz beállni, Urunk, és megalázkodni az ítélet alatt. Nehéz kimondani azt, hogy jogos ez az ítélet, mert föllázadtunk ellened, mert magunkhoz ragadtuk a jónak a meghatározási jogát, pedig ez a jog egyedül a tied. Az volt, és az marad örökön örökké. Urunk, segíts megalázkodni, és bocsánatot kérni tőled ezért a bűnért. Kérünk téged arra, hogy ugyanakkor, ami drága megváltónkért, bocsáss meg nekünk. Tisztítsd meg a szívünket ettől a bűntől, és szabadíts meg bennünket ennek a bűnnek az uralmától. Kérünk téged arra, hogy Szent Lelked által formálj bennünket, hogy mi biztosak legyünk te benned, a te igédben és a te akaratodban. Biztosak legyünk afelől, hogy az a jó, a legfőbb jó ebben a világban. És kérünk téged arra, hogy segíts azt a jót határozottan és biztos léptekkel követni. Köszönjük néked, hogyha ezt tesszük, akkor te megerősítesz bennünket, és szétoszlik a szívünkből a bizonytalanságnak a köde. És kérünk téged arra, Úrunk, hogy segítsél bennünket, hogy megbízható emberek legyünk, akik hűségesnek bizonyulnak minden helyzetben, akár a házasságban, akár munkahelyükön, akár a családi kapcsolataikban. Kérünk téged arra, hogy hadd legyünk mi megbízható emberek, és azért is imádkozunk, hogy formálj minket, hogy meg tudjunk bízni másokban, hívő testvéreinkben is, de talán nem hívő, sőt hitetlen munkatársainkban is. sokszori csalódásunk ellenére is segíts bizalommal fordulni az embertársainkhoz. Adjál nekünk ebben bölcsességet és ehhez erőt. Köszönjük néked, Urunk, hogy te más emberekké formálsz minket, mint amilyen ez a kor. Segíts, hogy világítani tudjunk a másságunkkal, amit tőled kaptunk, és amit általad nyertünk. Köszönjük néked, hogy most rád bízhatjuk magunkat, családjainkat, gyülekezetünket, egész népünket. Kérünk téged azokért, akik közöttünk betegek, vagy más egyéb lelki bajuk van, állj mellettük és vigasztalásoddal erősítsd meg őket. Ígéd által szól hozzájuk, hadd tapasztalják meg a te közelségedet, szeretetedet. Kérünk téged, hogy tekints a mi népünkre, és abból a nyomorúságból, amelyikbe belesüllyedt, és egyre jobban belesüllyed, ebből a nyomorúságból kitalálhasson. Hirdettesd ezért neki az ígét minden helyen. Hadd ragyogjon az evangélium, hadd ragyogjon a te neved, Úr Jézus Krisztus, a nép tagjai előtt. Hadd értsék meg, hogy ez az út, amin járnak, a kárhozatba vezet. És hadd értsék meg, hogy te vezeted őket egyedül a boldog életre. Kérünk téged arra, hogy könyörüljél meg mindazokon, akik a gyülekezetünkben nagy terheket hordoznak. Látod, Urunk, hogy milyen sokunkra nehezedik rá egy-egy betegségnek, veszteségeknek a terhe, a magánynak a terhe. Kérünk, hogy segítsd ezeket a testvéreinket, hogy beléd kapaszkodhassanak. Segítsd őket, hogy hitük legyen irántad és te benned. Hogy megtapasztalhassák azt, hogy te az özvegyeknek, árváknak, elhagyottaknak a gyámolítója, az erőssége vagy. Kérünk, hogy állj mellettük. Köszönjük néked, hogy kezedbe tehetjük magunkat, egész gyülekezetünket, egész népünket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma délután házaspári kör összejövetele lesz Ács Péter testvérünkéknél 16 órától. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Hirdetem azt, hogy a jövő heti alkalmainkat is a szokott időben megtartjuk. Hétfőn 6:30 ifjúsági óránk van, kedden 18 órától bibliaórát tartunk. Pénteken 16 órától elindul a gimnazista ifi, a kis ifi, illetve pénteken este énekkar lesz 19 órától. Szombaton pedig 18 órától imaórát tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a gyülekezeti alkalmainkra. Kaptunk még egy meghívót, ez a Magyar Keresztjén Tudományos Társaság rendez egy teremtéstudományi konferenciát. Ez október 11-én lesz 14 órakor Budapesten. Meghívott szakértő, külföldi előadók tolmácsolva fognak beszélni és előadni különböző teremtéssel kapcsolatos témákról. Akit érdekel ez a konferencia, hátul a kijáratnál van a kis asztalunk, ott talál ebből a meghívóból, és nyugodtan vihet, másoknak is adhatja. Szeretettel ajánlom én is a testvéreknek, aki el tud menni oda, vagy szívesen meghallgatná ezt az egész dolgot, hogy menjen és vegyen részt, hallgassa meg ezt az előadássorozatot. Végül azt hirdetem, hogy szeptember végén lesz a gyülekezetünknek a csendes hétvégéje Mátraházán. Kint van még a tábla, bár beszéltem a mátraházaiakkal, és lezártam a jelentkezést, de hagytam egy pár embernek még helyet, úgyhogy, és van is hely, tehát aki még el akar jönni, az még föliratkozhat oda. Kint van a táblán ez a papír, keresse meg, aki szeretne eljönni. A hétnek a díja egyébként a Calvin Alapítvány támogatásának köszönhetően 3000 forintra megy le. Tehát 3 nap lesz, és 3000 forint plusz az úti költséget kell még összeadni. De ennyit tudunk azért segíteni. Nem 6000 lesz, lenne, 6000 lenne a szállás, étkezés díja, de így sikerült felére lenyomni ezt a díjat. Ha valaki szeretne még jönni, akkor szeretettel látjuk és várjuk. A témánk a gyülekezeti élet lesz, gyülekezet szervezete, struktúrája, egyáltalán hogy élünk mi, hogyan kellene élnünk, hogy lehetne a felé menni egy kicsit. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit arra az alkalomra is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 272-et, 272. énekünket a kijelölt verseivel, énekeljük az első, második és az ötödik, valamint hatodik versét. Utána pedig majd a magyar himnuszt énekeljük el. A 272. énekünk első verse így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.
áldás békességet.